és nagyon örülünk annak, hogy most is ilyen összejöttünk, hála az Úrnak, és hogy látunk már régen látott tagokat is, akik szoktak járni. Ez nagyon jó. Dicsőség az Úrnak, ez nagyon nagy áldás nekünk is. Úgyhogy igazániból én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami szinte azt figyeltem meg, nem tudom, hogy ti megfigyeltétek-e, de hogy az elmúlt 3-4 alkalommal szinte majdnem ugyanarra a szára lettek felfűzve a Szent Szellem által a tanítások. Igazándiban a lelkünkkel foglalkoztunk, tehát olyan értelemben nyilván, hogy említettük a szellemünket is, tehát az, hogy a szellemünk újjá van teremtve, és hogy benne lakozik az Úr, a Szent Szellem által valóságosan, de igazából mindig valahogy visszakanyarodott erre a lelki területre, ugye elsősorban az értelemre, a gondolkodásunkra, amihez aztán ez van kapcsolva ugye az érzelmvilágunk. Én megfigyeltem például, hogyha rossz dolgokon, én magam is megfigyeltem saját magam is, tehát hogy rossz dolgokon gondolkodom, és rossz dolgokon időzöm, akkor igazándiból rozolkan időzöm, akkor a gondolataim miatt az érzelmeim is eltávoznak a negatív irányba. Tehát nagyon is befolyásolja az embert a gondolatvilága. Ezt számtalan esetben mutattuk nektek az igéből, és ezt érdemes mindig újra és újra áttanulmányozni, és engedni azt, hogy a Szent Szellem átalakítsa a gondolatainkat, miközben az igén időzünk, vagy Istennel kapcsolatban beszélgetünk az mennyei atyával. Ez nagyon fontos, mert meg kell állnunk ebben a világban, méghozzá csodálatos módon úgy, ahogy a Krisztusban járunk, tehát a Krisztus kisugározzon belőlünk, és ezt nem tudjuk másképp, ez nincsen emberi erő, mert annyiféle impulzus kap az ember, annyiféle külső motivációt, hogy nem tud megállni igazándiból önmaga erejéből. Tehát ahogy az ige is azt mondja, hogy mindenre van erőm, de a Krisztusban, amen. Tehát nem saját magamból látnunk kell azt, hogy nem, nincsen igazán annyi erőnk, amivel képesek lennénk, akár csak egy olyan isteni tervet, vagy akár egy bőszebb emberi tervet, egy magasabb rendű emberi tervet végig pedálozni, vagy végig vinni állandó kitartásra, és úgyhogy az ember ne átrájon meg, mindenhez mennyei erőre van szükség. Én azt gondolom, egyébként azok az emberek is, akiket láttok, hogy mondjuk sikeresek, de nem járnak úgy az Úr, én most kifejezetten keresztényekről beszélek, azok is igazándiból abból merítenek, de a világ is, amúgy a világ is, tehát ezt tudni kell, hogy a maga az élet, a Zoé, ugye, hogy az isteni élet, ő alkotott mindent, és az isteni élet az, amiatt van az, hogy az ember akár csak egy, mit tudom én, egy ropit tud a szájába emelni, mert hogy isteni élet járja át az egész mindenséget, és az Isten szelleme, a ruach, az mindenhol jelen van, és ezt mondja, ugye mindenütt jelen van, ezt mondta Pál apostol is az aténi beszédében, hogy ahogy a ti költőitek is mondták, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mert az ő népe vagyunk. Ez nem egy panteizmus volt, tehát nem egy olyan, hogy Isten a fűbe, fába, virágba, meg úgy mindenhol ott van az Isten. Ugye nem egy ilyen indiai panteista filozófiát csilingelt ott Pál, és nem azért utalt arra a költőre, hanem azért, mert valójában az Isten nem csak, hogy mindenütt, nem csak, hogy mindentudó és mindenható, hanem mindenütt jelen való az Atya. Hogy ezt hogy csinálja, nem tudjuk, de tudni kell, hogy az Atya, a Fiú és a Szent, tehát az Isten külön el van különülve a fizikai teremtett világtól, és mégis ő benne van. Nem? Tehát valahogy ezt olyan érdekes ezt így, nem túl kevés ahhoz a dimenzió, amiben élünk, hogy ezt az egészet felfogjuk. Szerintem majd a mennyben fogjuk ezt valamennyire fel, hogy ezt, amit Pál mondott, és egy görög költőtől idézett, egy pogány költőtől ráadásul, hogy ahogy a ti költőitek is mondják, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. De ugye majd látni fogjátok itt a János evangéliumban, hogy Jézus nem csak arról beszélt, János evangélium adja ezt vissza, például, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, hanem hogy mi is ő benne vagyunk, vagy hogy ő is mi bennünk van. Amen. Tehát ez minden, hogy ilyen értelemben átjár. Nyilvánvaló, hogy azon emberek számára, akik még halott szellemmel léteznek, Mert ugye azt nem tudjuk életnek nevezni, amikor a halál van valakinek a szellemében. Mit nevezünk halálnak? Erről régebben tanítottunk meg sokat már. Az elszakadás, tehát azt az elszakítottságot, amit azok az emberek tapasztalnak meg, akik nincsenek Krisztusban. Tehát azok az emberek a halál állapotában vannak, és ez a halál nem azt jelenti, hogy megvan a semmisülve a szellemük, vagy eltűnt a szellemük, hanem létezik a szellemük, de el van választódva Istentől, nem tudják átélni azt, és nem valóságos a számukra az, amit te átélsz, és ami számodra valóság. Az ő számukra egy tündérmese, vagy egy szép álom, attól függ, melyik kontinensen szocializálódtak. Tehát, hogyha a harmadik világban szocializálódtak, vagy Indiában, mit tudom én, hol máshol, akkor másképp fogják fel, akkor valamilyen más istenségnek, vagy démonoknak, vagy szellemeknek, attól függ, mondom, hogy hogy szocializálódott, hogy az létezik, de úgy maga az egyetlen élő Isten, aki mindenek teremtője és alkotója, akiknek Athénban akkoriban, ugye Pál, amit ezt mondott, építettek egy olyan oltárt, ott volt többféle isten, ségnek oltár emelve, és akkor Pálnak háborgott a lelke, amikor ott körbe ment ugye Athénban, az Areopágoszra, aztán fölment, és mondta, hogy hát láttam, hogy milyen nagyon vallásosak vagytok, hogy mennyi istenetek van, stb. És volt ott egy olyan talapzat, amire nem volt semmilyen isten állítva, csak, és oda volt ráírva, hogy az ismeretlen istenek, és akkor Pál kihasználta ezt a jó alkalmat, és mondta, hogy no, én őróla beszélek, akit nem ismertek. Tehát hogy az ismeretlen istennek, és hogy és nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus ez, hogy benned viszont a Szent Szellem az Atyát, a Fiút kijelentette a te szívedbe, ahogy megfogalmazza ezt nagyon szépen Pál apostol, hogy a Rómaiakhoz írt levélben, hogy az ő szellem, ezt fogjuk is olvasni, minden igaz, hogy az Istennek a szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. Tehát ez a bizonyságtétel, ami önmagunkban van. Ugye, tehát nekünk önmagunkban a Szent Szellem által van bizonyságtételünk, ez akkor is bizonyságot tesz, hogy te az Isten gyermeke vagy, hogyha éppen a legtestibb életet éled, csak lehet, hogy éppen nem fogod ezt fel, de mégis bizonyságot tesz benned, mert Isten nagyon szeret. És alapvetően az első ige, amit szeretnék egyfajta ilyen visszaismétlésként, pontosan erről a szeretetről szól, a Jakab levelének a negyedik rész, ötödik vers, ezt olvasok fel, édesem, kérlek.
Vagy azt gondoljátok, az írás csak üres beszéd, amikor azt mondja, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, féltékeny és szenvedélyes szeretettel kíván bennünket, hogy kizárólagosan ő hozzátartozzon.
Tehát azt mondja, ugye eleve ez nagyon tetszett nekem ez, hogy nem üres beszéd. Tehát mert vannak olyan emberek, akinek a számára az Isten beszéde tulajdonképpen igazán olyan, mintha nem lenne tartalma, tehát mintha üres lenne, nem mond semmit, és ő atyánk fia, tehát testvérünk, csak például nem növekedett fel a lelkében, ugye a szellemében nem kell növekedjen, de mit nevezünk szellem lelki növekedésnek, az, amikor az újjáteremtett belső emberünkkel, a szellemünkkel egyre jobban összeér a lelkünk, és nem a világgal. Tehát ezt nevezzük egyfajta növekedésnek. És van olyan, aki számára, bár testvérünk Krisztusban, de mégis az Istennek a beszéde igazándiból, tehát olyan üres. Tehát ennyi erővel elmondhatna egy, mit tudom én, egy csigabiga gyereki ugyanazt, tehát ugyanazt jelentené körülbelül, mert ugyanannyi erő származna belőle. Tehát azt mondja, hogy nem üres beszéd az Istennek a beszéde, amen? Tehát amen. Ez nem üres beszéd, hanem ez valóság. Amikor azt mondja, és mit mond, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, féltékeny és szenvedélyes szeretettel kíván bennünket, hogy kizárólagosan ő hozzá tartozunk. És emlékezzetek vissza, hogy megnéztük ezt az eredeti görögben, amit most nem akarok itt visszalapozgatni, de az eredeti görögben van így fogalmazva, és a rengeteg, most már úgy láttam, hogy a Károlinak a 2021-es revideált verziójában, a református újfordításnak ugyanígy adja vissza, vagy valami nagyon hasonlóképpen, de amikor még Károli, tehát a 16. században, amikor még teljesen másképp értelmezték a szó, tehát ugye azóta a szókészlet is nőtt, és a fogalmi készlet, tehát a fogalom is nőtt, hogy mit mihez kapcsolunk, és akkoriban ugye úgy folytatta még Károli, és szerintem akkor nagy valószínűséggel nem értették félre, legalábbis merem remélni. Úgyhogy ha a Károlit elolvasod a régebbi kiadásokat, akkor azt mondja, hogy féltékenységre kívánkozik bennünk a lélek, akit adott nekünk, tehát ő féltékeny, irigységre kívánkozik bennünk a lélek, aki nekünk adatott, de itt az egész szövegkörnyezet nem erről szól, és nem arról, hogy az ember irigységére mutatna rá, hogy úgy egyébként a pszichéje tele van irigységgel, tehát nem, hiszen a szellem, akit nekünk adott az Isten, az nem ilyen értelemben irigy, tehát ő nem irigy, hanem egyszerűen vágyódik, sóvárog ránk. Tehát ő szeretné a legjobban, hogy ezt a csodálatos benső kapcsolatot átéljük, és az a kívánsága minden egyes gyermekével kapcsolatban, hogy azok, nézzétek meg, hogy tulajdonképpen el akar választani magának, és az a kívánsága, hogy kizárólagosan őhozzá tartozunk, mert annyira szenvedélyes az ő szerelmében, vagy szeretetében, mint ahogy egy szerelmes sóvárog a szerelme iránt, úgy olyan szerelemmel, olyan természetfölötti mennyei szerelemmel sóvárog a Szent Szellem a minden egyes gyermeke iránt, sőt szerintem kimerem mondani, hogy minden egyes ember iránt úgy sóvárog, hogy bárcsak az övé lenne. Gondoljatok bele, hogy mennyire kedves a Szent Szellem, hogy mennyire jóságos, és az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy elküldöm ugye a vigasztalót hozzátok, és eljön, és tulajdonképpen ott úgy lehet, ahogy a hangsúlyokat teszi meg, amikor ezekről beszél, akkor úgy lehet látni, hogy Jézus a Szent Szellemet küldte el maga helyett, a paraklétoszt, egy több okból is, de az egyik, hogy valamilyen módon, azt mondom, hogy egy extrább módon, egy hiperszónikus módon helyettesítse őt. Megmondom, hogy miért mondtam, hogy extrább vagy hiperszónikusabb, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt még fokozni, de azért, ez azért van így, mert amikor a tanítványok a földön együtt jártak Jézussal, ugye a 12, majd a 70, majd még a többi, aki vele járt, ők nem tudták megtapasztalni olyan bensőséges, intim módon az Úr Jézus Krisztust, mint hogy amikor a pünkösd után a Szent Szellem eljött és belénk költözött mindenkibe, aki hívja segítségül őt. Egyedül János apostol került olyan helyzetbe, és azt is a gondolkodás módja miatt, hogy ő került a legközelebb Jézushoz, azt lehet is látni, de azért, mert ő úgy gondolkodott, hogy a többiek nem. Ő azt mondta mindig magáról, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Hogy én, mint a többieket nem szeretni, hogy én, halló, engem szeret Jézus. És mivel, hogy ezt látta magáról, ezt gondolt, és Jézus nem igazította ki, tehát nem mondta azt Jézus, hogy hoppá, ne csináld már ezt János, hát a többieket épp úgy szeretem. Tudta Jézus, hogy mindenkit egyformán szeret az Atya, csak nem mindenki tapasztalja ezt meg egyformán. Mert a gondolkodás módja elválaszza attól, hogy ezt egyformán megtapasztal. Tehát például a belső körben Péter és Jakab miért nem tapasztalták meg ugyanazt a szeretetet, amit János átélt Jézussal? Miért nem tapasztalták meg? Nyilvánvaló, hogy azért, mert Jánost túl tudott emelkedni, hogy hogyan, azt még nem vizsgáltam meg, de valahogy túl tudott emelkedni a zsidó identitásán. Mármint nem a zsidó identitásán olyan értelemben, hogy nem mondta volna magáról azt, hogy ő zsidó, mert zsidókból való zsidó volt, és egyértelműen zsidó volt, mint hogy Isten zsidó testet öltött fel, hanem a törvénynek tehát a törvényből, a mózesi törvényből. Tehát olyannyira el tudott emelkedni, miközben Krisztus követte, hogy látta, hogy Jézus szereti, tehát a szeretet árad ki belőle, és az Atyát egy más módon mutatja be az emberiségnek, mint ahogy Mózes azt bemutatta. Tehát látta azt, hogy itt valami új kezdő, és nyilván ismerte a prófétákat, ismerte az Ószövetséget, hiszen akkor minden normális zsidó gyerek eljárt ugye a tanulni a Tórát, igazándiból, és ő is ismerte azokat a proféciákat, hogy 20 szívet adok belétek, hogy elveszem a kőszívet, hogy új szellemet adok belétek, hogy mindent újjáteszek, hogy új szövetséget, tehát ezek így benne voltak, de azt látta, hogy ez, amit Jézus mutat be, hogy ő maga a messiás, és ő az Atya testben megjelenve, és a Szent Szellem működés közben, egyszerűen látta, hogy ő valamilyen teljesen más arcát mutatja be a szolgálata alatt, mint ahogy a Mózes törvényénél ezt megszokta. Tehát ő igazándiból látta azt, hogy Isten a szeretet, hiszen ő fogalmazta meg még rajta ezt a Szent Szellem, tudta inspirálni erre, hogy ez kijelentse, hogy Isten a szeretet, így nagy főnévként. Tehát nem csak úgy, hogy van egy ilyen tulajdona, hogy ő neki van szeretete, vagy rendelkezik szeretet, hanem ő a szeretet. És ezért, mivel hogy ezt elhitte, és folyamatosan önmagával azonosította az Istennek a szeretetét, és elhitte azt, Mózes törvényei után is elhitte azt. Ez csoda, ez csodálatos. Én csodálom, hogy erre tudott jutni abban az időszakban János. Elhitte azt, hogy ő az, akit az Isten szeret. Értek? Tehát, és de most ez azért annyira csodálkozni való számomra, mert ismerni kell az akkori rabbinikus iskolákat, ismerni kell azoknak a tanításait, akik akkoriban a Mózes törvényét fejtegették meg a prófétákat, hogy milyen istenképük volt azoknak az embereknek. Ugye egyrészt a mózesi törvény egy olyan, hát azt mondom nektek, egy olyan lehetetlen feladat elé állította az embereket, a zsidó népet, vagy aki beintegrálódott zsidóként, ilyen betérőként, hogy mind a 613 törvényt be kellett tartainok ahhoz, hogy tökéletességben tudjanak élni Istennel, de ezek közül olyan törvények is voltak, amik szinte tehát nem tudták mind betartani soha, azért voltak az áldozatok, azért voltak a véráldozatok, tehát ők azt az Istent látták, ahogy tanulták a Tóra iskolákban, azt az Istent látták, aki amikor egy ember, amikor Mózes lehozta a törvényt, mert annyira kierőszakolták, kikényszerítették Izrael fiai a törvényt, Isten nem akart alapvetően törvényt, mert Mózes törvényéig a kegyelem uralkodott ugyanúgy, csak még, most még inkább a világban, mint akkor, és amikor lehozta a törvényt Mózes, mivel hogy annyira már kellett nekik, meg ők, de nekünk minden megteszünk, amit az Úr mond, csak hozd le a törvényt, és lehozta a törvényt, és utána olyan kemény volt ez a törvény, hogy senki el nem hordozhatta, és például nekik az az istenképük volt, hogy aki fát szedegetett szombatnapon, az meghalt. Értitek? Tehát annyit tett, hogy főzni akart valamit, vagy melegedni, vagy nem tudom micsoda, és fát szedegetett, és már azért meg kellett ölni. Tehát meg kellett ölni, mert megszegte a szombatot, értitek? És aztán látta János, hogy ez a Jézus másképpen értelmezi, tehát teljesen másmilyen, de mégis ugyanaz, de mégis másmilyen. És ami másmilyen volt, amiről eddig ők nem hallottak, az a szeretet volt, az, hogy Isten a szeretet, hogy ő nem ítél el, és látta, hogy bánt a paráznákkal, hogy bánt a vámszedőkkel, hogy bánt a részegesekkel, hogy bánt a különböző bűnös emberekkel, és ezt látta ugye János, és egyszerűen így megragadta az ő lelkét ez, hogy Isten tényleg szeret engem, és olyan közelségbe került Jézushoz, hogy a végén már mindent szinte ő rá bíztak, még a belső kör. Miről beszélek erről a belső körről? Mindenki tudja talán, aki idejár, az biztos, hogy tudja, hogy volt ugye Jézusnak három tanítványa, Jakab, Péter, Jakab és János, és ezek közül ők voltak a legbelső kör, és utána ezek közül János volt az egyedüli, a legeslegbelső kör, és utána ugye volt a maradék 9 tanítvány, akik, és aztán például a 70 tanítvány, 72 jobban mondva pontosan, 72 tanítvány, és aztán még akik követték Jézust, mások. Tehát valahogy így jött ez a dolog, és ebben János az elsődleges, az elsődleges bensőségességes volt. Tehát ő volt, aki megízlelte már ott földi életébe a Szent Háromságos életnek a lényegét, az Isten szeretetét, azt a szeretetet, ami maga Isten, és ezért volt az például, én biztos vagyok benne, hogy ez a látásmódja volt Jánosnak, az, ami egy teljesen más evangéliumnak a megírására inspirálta, mert ugye szinoptikusoknak nevezzük a Máté, Márk, Lukácsot, akik a szinoptikus az, hogy egybehangzó, tehát olyan nagyon-nagyon szinkronban vannak egymással, még a feldolgozások is, stb. Sok-sok jelenet, és János kilóg, a János evangéliuma pedig a nem szinoptikus evangélium, tehát ő egyedülálló, és egy teljesen más arculatát mutatja be az Isten, a mennyei édesatyának a természetéből. Egy teljesen, olvassátok el, ezért van mindig ugye, amikor jön valaki, aki még új megtérő, vagy szeretne Istenhez közelgődni, akkor mit ajánlsz neki, meg mi is ezt szándékozzuk ugye itt osztogatni, ez magyar-szlovák nyelven, a János evangéliumot, ugye, mert a János evangélium megragadja az embernek a szellemét, lelkét, mert az Istennek a szeretete árad János evangéliumán keresztül, és János leveleim, főként az első levelen keresztül, egyszerűen árassza ezt a fajta természet fölötti csodálatos, és bensőséges, és nagyon vonzó, mágnesként vonzó szeretetet árassza. Tehát ez volt a titka, és ezért volt az, hogy egy másfajta evangéliumot, tehát igazán egy más típusú, nem másfajta, mert ugyanúgy a Szent Szemátik, egy más típusú evangéliumot iratott levele Isten, ezért volt az, hogy úgy látjuk, hogy János nem szaladt el, amikor ott volt a Gecsemáné kertjei intézkedés, ott nem szaladt el, ezért volt az, hogy János, amikor senki nem volt ott férfi tanítvány a Golgotánál, senkit nem mutat be az evangélium, mind nők voltak, Mária, Magdalai Mária, meg a többiek, és egyedül János állt ott a kereszt alatt, és Jánosra bízta ugye Jézus az édesanyját, a földi édesanyját, Máriát, és azt mondta, hogy imet anyád, imet te fiat, stb., hogy átadta az édesanyjának a segítését és a vigyázását rá, hogy vigyázzon, gondviselését átadta Jánosnak. És amikor az utolsó vacsorakor is, tudjátok, emlékezzetek vissza, még a Gecsemáné kert előtt, amikor ott voltak a felházban, akkor kit kérdeztek a tanítványok, hogy áruljon már ugyan Jézus, hogy ki a áruló. Hát mondták Jánosnak, hogy aló, János, fia, légy szíves, kérdezz meg az urat, és ő hajolt oda a kertbe, és mondta, hogy ki az áruló. Tehát értek? És a harmadik, hogy ő volt egyedül az apostolok között, János apostol, aki természetes halállal halt meg, 90-valahány éves, akkor majdnem 100 éves volt, és abban az időszakban 100 évet élni, az ókorban ráadásul Patmosz szigetére száműzve, ami igazán egy ilyen börtönsziget volt, vagy valami ehhez hasonló, azért óriási nagy, tehát az isteni kegyelem, és az Isten dicsősége, és az Isten mennyei jelenléte tartotta meg Jánost, és tehát az, hogy olyan sok minden történt Jánossal, ami pozitív, ez pont ez emiatt volt, mert ő mindig ezt mondta. Nem azt mondta, hogy én imádom Isten, mondta persze biztos azt is, de nem erre tette a hangsúlyt az Ószövetségtől eltérően, hogy imádjátok az Urat, dicsérjétek az Urat. Persze, hogy ez igaz, és ezt tegyük is meg mindig, minden időben csodálatos dolog dicsérni Istent, és úgyis spontán erre késztet őt, hogyha te az Istennel együtt jársz, amen, hogy őt dicsér, imád, hálát adj neki, hogy körbe rajongjad, mert ő is körbe rajong téged. Tehát, hanem igazániból, tehát az Ószövetségtől eltérően János azért volt ilyen, mert ő azt mondta, hogy annyira szeret engem az Isten, hogy ki sem tudom mondani. Nem tudom ezt el, és mit szeret rajtam, azt sem tudom, de hogy szeret, az biztos. Értek? Hogy szeret egy ilyen mikróbát, mint én. Érted? Most pont ma reggel hallgattam egy eszmecserét, és pont ma reggel mondtam Veronikának, hogy milyen érdekes az, hogyha viszonyrendszereket nézünk, tehát ilyen viszonyszámokat, akkor Isten olyan hatalmas, hogy a kis ujjának a körmébe elfér az egész ismert univerzum, meg az ismeretlennel együtt, minden, amit teremtett, és képzeljétek el, hogy amikor ő eljött és testben megjelent és zigótává vált Máriának a testében, akkor ez olyasmi, mint hogyha most képzeld el, csak úgy magad is, ma ezt mondtam a Veronikának, hogy képzeld el, hogyha te a szőnyeg alatt a porban éldegélő nanorészecskék felett örvendez. Miért így? Ezek fölött a mikróbák felett, amik mit tudom én hány nanométeresek, tehát hogy, és őket szeretnéd, és kitennéd az életet, és szeretnél a közösséget velük, értitek? Tehát annyira ilyen absztrakt, ilyen az egész fel sem fogható, hogy mit szeret rajtunk Isten, amikor mondom, hogy az egész világ mindenség, és a tejút, csak maga a tejútrendszer 300 ezer fényév átmérőjű, az annyit jelent, amennyit a fény 300 ezer, jól emlékszem, remélem, hogy jól mondom, a fizikusok igazítsanak ide, én úgy emlékszem, hogy nem 30 ezer, hanem 300 ezer fényév átmérőjű a mi spirálgalaxisunk, az annyi távolság, amit a fény, a maga, hogy is van, de rég voltam az a fizika, hogy a 300 kilométer per szekundum sebessége, igen, 300 kilométer per szekundum, tehát egy és 300 kilométert megtett a fény. Ennyit mondasz, hogy egy. És azt, olyan nagy távolság a galaxisunk, csak ez a kis pici tejútrendszer, hogy a fénynek 300 000 évre van szüksége, hogy átszelje. És ez csak egy icipici galaxisnak számít a galaxisok tömkelegében, tehát ilyen, nem is tudom, hogy milyen perspektívát lát át az emberiség a Hubble űrtávcsővel, meg a különböző berendezésekkel, de valami félelmetes távolságokat, és ez Istennek a kisujjának a körme hegyében is egy mikróbaként van jelen. Tehát akkora a mi Istenünk, hogy el sem tudjuk képzelni, és mégis, ezt csak azért mutattam ezeket a viszonyszámokat, hogy mégis mennyire személyes. Hogy tudja ezt, hát mert mindenható, tehát hogy tudja megcsinálni, hogy ennyire személyessé válik, olyannyira, hogy nem csak Máriába költözött bele, hanem belénk is, ámen? Az újjászületés által. Igazániból ez engem mindig ámulatra késztet, hogyha ezen gondolkodom, hogy ez mekkora fantasztikus dolog már, hogy ez hogy létezik. És ugye, tehát látjuk, hogy egy pillanatra még visszateszem csak ezt az igazat, és menjünk tovább. Hol vagy? Tehát a Jakab 4, tehát azt mondja, hogy látjátok, most ha ezeket itt elmondtam, és most így olvasod el, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, tehát ez, hogy bennünk lakozzon a Szent Szellem, féltékeny és szenvedélyes szeretettel kíván téged, engem és mindenkit. Hogy miért? Hogy kizárólagosan őhozzá tartozunk. És ez nagyon fontos dolog, ez a kizárólagosság. Ezt ebben azért nekünk is van valami beleszólásunk. Mostában sokszor előjön bennem az a gondolat, hogy emlékeztek már régebben is, meg mostan vasárnap is mondtam, meg azelőtt is itt, hogy van olyan ember, aki beengedi Jézust ugyan, de hogyha a lakása mondjuk egy 5 szobás lakás vagy ház, akkor annak magad Jézusnak 1 szobát, vagy 2, talán még az éléskamrát, és a többivel nem engedi be. Vagy vannak olyan fiókok a lakásában, amire rácsap, mondja Jézusba, akkor mutasd csak, fiam, ne, Jézus, te ebben, ne nézz bele, menj. Értitek? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez azért függ rajtunk, mert azt mondja Jézus a Jelenések könyvében, a 3. részben, hogy aki megnyitja a szívének az ajtát, és ahhoz én bemegyek, tehát kopogtatok, megnyitja, bemegyek. De ez nem csak akkor van, amikor újjászületik az ember, amen? Hanem ez a, hogy Jézus minden nap kopogtat különböző rekeszeibe az életednek, és ott ugyanúgy folyamatában van, hogy neked kell megnyitni, amen? Tehát, mert a Szent Szellem nem egy démon, ő nem fog téged leuralni, nem fog téged semmire se kényszeríteni, maximum inspirálni fog, vagy késztetni, vagy ilyesmi, de nem fog uralkodni, nem fog leuralni rajtad, ő megvárja, amíg te szabad akaratodból azt mondod, hogy uram, gyere be ebbe a szobába, tessék ebbe a fiókba, és nyújj be nyugodtan, tiéd minden, és így leszel a legboldogabb, mert a Szent Szellemmel együtt élni, és ha ővele együtt járni, az ő hangját hallani, és az ő csodálatos jelenlétében tartózkodni, ennél nagyobb kiváltság és boldogítóbb dolog az egész világ mindenségben nincs. Ezt leteszem meg az asztal, ezt garantálom, ez így van. Tehát nem üres beszéd azt mondja, hanem hogy a Szent Szellem ezt akarja, hanem ez az igazság, ez a valóság. Tehát ez a valóság. A Szent Szellemet Isten, az atyánk adta, hogy bennünk lakozon, és egyfolytában vágyódik ránk, szenvedélyes, szeretettel, féltőn kíván. Tehát azt szeretné, hogy senki máshoz ne tartozzál. Tehát, de ezt neked kell elhatározni. És az Úr beszélt erről a csodálatos közösségről, amit megkaptunk ő által nagyon sokat. Végig fogunk venni egy pár igét ennek kapcsán. Az első a János Evangélium 14:20. 14 amúgy is nagyon jó rész. Minden rész jó, csak ez kiváló. Jó, olvassuk ezt.
Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában élek, ti bennem éltek, én pedig bennetek.
Amen, tehát mit mond? Milyen napról beszél? Hát én azt gondolom akkor, amikor már a feltámadása utáni napról, és pontosan arra célzott Jézus, amit ugyanitt a János Evangélium 14-ben mond, hogy elküldöm az én atyának a szellemét, tehát tehát én visszamegyek az atyához, de ne féljetek, nem hagylak benneteket árván, hanem mi lesz? A Szent Szellemet elküldöm. Tehát helyettesítőként úgymond, és azért mondtam nektek, hogy extra helyettesítő, még egyszer visszautalok erre, mert mi sokkal többre vagyunk, mert ezt meg fogom mutatni nektek egyébként, amikor a János Evangéliumban megnézzük a 17. részben, amiket Jézus imádkozott, és azt én összegyűjtöttem egy ilyen kis csokorba, hogy tulajdonképpen mi az, ami ebből kivehető, vagy úgy levonható következtetésként, meg fogtok döbbenni, hogy miket mondott a Messiás arról, hogy akik ő benne hisznek, hogy azokkal mi lesz, miket imádkozott. És itt azt mondja, hogy azon a napon, ugye, tehát azon a napon fogjátok megtudni. És azt gondolom, hogy akkor vált ez teljesen tudatossá. Egész addig ugye a tanítványok eléggé féltek, úgymond majrésztak. Tehát egész addig féltek a római hatóságoktól, féltek az üldözéstől, tehát igazándiból ne, és nem volt erő, nem volt mennyei erő ahhoz, hogy egyáltalán bármit tegyenek. Ugye erre mondta Jézus, hogy hanem vesztek erőt, amikor eljön ezt az apostolok cselekedetében, amikor mondja ezt Jézus, ott az eljön, hogy menjetek Jeruzsálem, ugye Lukács doktor, aki az egyedüli pogány író az úszövetségben, aki egy görög, és azt mondja, hogy menjetek azért el a Jeruzsálemnek a városában, és maradjatok ott, és azt mondja, egész addig, amíg el nem jön az Istennek a szelleme rátok, és Joel prófétál, meg egy csomó, tehát mindenféle proféciák beteljesedtek ekkor egyébként, a Joel 2.28 például nagyon egyértelműen, hogy abban leszen az utolsó időkben, hogy kiöntöm az én szellememet, amen, minden testre, és prófétálnak a ti fiatok, lányaitok álmokat álmodnak, véneitek álmokat álmodnak, lányaitok is, és mit tudom én, látomásokat látnak, stb. Amíg el nem jövök, azt mondja, és az egész dolgot így elintézem, szóval nem szabadon idézve, tehát hogy azt mondja, hogy vesztek erőt, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy egész addig, amíg a Szent Szellem be nem jött a fizikális világba, az emberek, még azok is, akik hittek a Messiásban, nekik sem volt, milyen erő, milyen exeuszia, vagy hogy mondják ezt a görögbe, tehát hogy milyen erőről beszél, hogy nyilván, hogy nem valamilyen bodybuilderes, ilyen fizikai erőből beszél, hogy meg fogtok emelni 100 kilót is, érted? Nem ilyenről beszél, mint Sámson, ilyen Sámson itt a dolgokról, mit emelt meg, ami egyébként ott a Szent Szellemtől volt, de mindegy, de most egy más korszak van, hanem arról az erőről, amivel ugyanazokat kezdjük el tenni, mint ő, amen. Tehát a Szent Szellemnek, eljött a mennyből a Szent Szellem, és ez mit jelent, hogy tudjátok, itt van az a dimenzió probléma, tehát itt van az, amikor nem értjük, mert ugye itt az előbb, az elején el is mondtam, hogy Péter apostol mondja az aténi beszédében, Péter, hogy ő benne, igen, akkor ezt rosszul mondtam ott az elején, most kijavítom, nem vélem, sokszor keverem ezt a két fazon, Pétert vagy Pát, de ott Péter volt az aténi beszéde, úgy emlékszem. Mindegy, lehet, hogy most élek. Mindegy. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy várjátok, Pál volt, jól mondtam, bocsánat. Péter más csinált, igen, másra gondoltam. Ő benne élünk. Igen, az Pál volt, aki ezt mondta, hogy ő benne élünk és vagyunk. Így van, a Pálnak az aténi beszéde. Bocsánat. Forgatok. Szóval a lényeg az, tehát amikor ezt mondta, hogy ő benne élünk és mozgunk és vagyunk, akkor idézte, és ezt tulajdonképpen gondoljatok bele, hogy ennek a pogány költőnek a kijelentése ige lett. Tehát azt mondja a Biblia, a teljes írás Istentől ihletett, és én azt gondolom, és Jézus beszélt arról, hogy egyetlen egy betű és jóta sem fog elmúlni, mert teljességgel Istentől ihletett, még az is Istentől ihletett, amire te nem gondolnád. Például egy ilyen pogány költőnek a beszéde, aki azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És akkor itt van a dimenziózavar, ugye? Hogyha ő benne élünk és mozgunk és vagyunk, akkor hogy lehet az, hogy a Szent Szellemnek el kellett jönnie? Értitek? Tehát nem értjük, azért nem értjük ezeket teljességgel, mert nincs kijelentésünk róla, mert kijelentésből kéne ezt elmondani, mert máskülönben butaságokat mondunk, vagy csak találgatunk. Kettő, azért, mert még nem vagyunk a mennyben, és nem van a fizikai világ, ami kicsit akadályoz az ember bizonyos dolgokban, de az biztos, hogy a Szent Szellem egy speciális módon jött el az apcselben, ugye olvassuk az apostolok cselekedetei második részében a pünkösdi szituációt, hogy eljött, és egy sokkal, tehát én azt gondolom, hogy az volt a különbség, hogy az újjáteremtett emberi szellembe lakozást vett a Szent Szellem, kiáradt, és ugyanazokat a képességeket kapták meg az ott lévők, és majd később az összes tanítvány, aki hit Jézusnak, mint amiket ezek a tanítványok. És az a félelem, ami akkor volt rajtuk a római hatóságoktól és az üldözéstől, teljesen eltűnt, teljesen, mintha elfújták így. Ugye mondja a János apostol is, hogy a pápostól is, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanság a szellemét. A Szent Szellemmel való együttjárás, ővel való betöltekezés és állandó rendszeres betöltekezés, akkor az ember bátor lesz. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, egyszerűen bátorságot kap az ember. Olyan bátor lesz, hogy az valami fantasztikus. Tehát gondoljatok bele csak az ószövetségi hőseket, hogyha nézzük, ott is például itt van ugye a Sámson, vagy lehetne mondjuk, mit tudom én, a mondani Józsuét, vagy a többi személyeket, akik az ószövetségben voltak, hogy ők mennyire bátrakká váltak, ámen? Tehát, hogy mennyire bátrakká váltak, igaz? Tehát, hogy az az egyik jele, amikor a Szent Szellemmel együtt jársz, hogy bátor vagy, és mersz kiállni a hitedért, és mersz bizonyságot tenni, és elmered mondani azt, ami a te bensődben van, bizonyságtevővé válsz az Úrnak. Tehát elmúlik a félelem, hogyha ővel együtt jársz. Pennom, de ez ővel együtt kell járni. Nyilvánvaló, hogy ez nekünk is van némi közünk, amen? Tehát az, hogyha valaki benne él a Szent Szellem, de hogyha nem jár Istennel, tehát nem jár a Szent Szellemmel, nem foglalkozik, nem beszélget vele, nincsen vele egy közösségbe, akkor nem feltétlenül jelennem meg rajta ezek, vagy csak alkalmanként. De hogyha te az Úrral jársz, akkor nagyon bátor leszel, és arra mondta Jézus, tehát itt a János Evangélium, bocsánat, a János Evangélium 14:20-ban, hogy azon a napon megtudjátok. És mire mondta azt, hogy megtudjátok? Mire mondta? Hogy
én az Atyában élek, ti bennem éltek, én pedig bennetek.
Amen. Tehát, hogy azt mondja, hogy tudatossá válik a számotokra, hogy én az Atyában élek, ti bennem éltek, én bennem, én pedig bennetek élek. Tehát gondolom, hogy az Atyában él Jézus, és nyilván, hogy az Atya is benne van, hiszen ő mondta többször is, hogy az Atyám én bennem, aki teszi a dolgokat. Ti pedig bennem éltek, én pedig ti bennetek élek. Látjátok ezt a közösséget? Hogy ez milyen bensőséges közösség? Hogy erre vagyunk elhívva? És azt mondja, azon a napon meg... Tehát a Szent Szellem eljövetele után tulajdonképpen már minden nap azon a napon van. Amen. Te benned tudatosulhat az Istennek a jelenléte olyan módon, ahogy az nem volt lehetséges azelőtt, mielőtt eljött volna a Szent Szellem. Tehát olyan mértékben tudatosulhat benne, és olyan mértékben lehetsz úgymond úgy, hogy természetes maradsz, mégis természet feletti, ahogy az nem volt lehetséges a Szent Szellem eljövetel előtti időszakban egyáltalán. Tehát természetes maradsz, mégis természet feletti. Erre mondja itt a János Evangélium 17-ben, Jézus, hogy azt hiszem, talán ezt nem írtam ki, de kiírtam, hogy majd fogunk is venni, hogy Atyám, nem akarom, hogy kivedd őket a világból, nem azt akarom, hogy te kivedd őket a világból, hát szükség van itt a világban rájuk, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, amen?
Amen.
Tehát nem azt mondta, nem akarom. És ez azt jelenti, hogy természetesen vagy természet feletti, és viszont, és természet feletti módon vagy természetes valahogy. Szerinted? Ez azt jelenti, hogy nem leszel egy ilyen elvont, ilyen az óriási nagy megkülönböztetés egyébként a távol-keleti vallásosság és meditáció és a kereszténység, ezt a szót már annyira elcsépelték, de mondjuk rá, mi tudjuk, hogy mit jelent, hála Istennek. Tehát, hogy a kereszténység között, hogy tulajdonképpen nézzétek meg, hogy mindenki, aki ilyen távol-keleti vallásosságban van, vagy valamilyen hamis szellemben, általában ilyen nagyon introvertáltá válik, ilyen lebegő kísértetté, tehát valamilyen módon egy ilyen nem természet, tehát elszakad a természetes világtól, és egy ilyen nagyon befelé fordult, ilyen nagyon elvont világba kezd létezni, általában gonosz szellemi világban, mert ez így van. De nézzétek meg Jézust, aki amikor itt volt a Földön, ugye bemutatta, hogy mit jelent az, hogy az Atya én bennem van, és a Szent Szellem rászállt, amikor ugye bemerítkezett bemerítő János, már is rászállt galambformában, tehát ő bemutatta, hogy milyen egy krisztusi ember, egy olyan ember, aki az Atyával él, amen, és a Szent Szellemmel él. És látjuk, hogy természetes volt, egyébként a Chosen című filmet mindenkinek ajánlom, akár újranézésre, most várjuk a következő évadot, ötödik évadot, de ott is nagyon, nekem azért tetszett az a film, mert bemutatta Jézusnak az emberi arculatát, amen. Tehát bemutatta azt, hogy ő, és én azt gondolom, hogy azért kente fel a Szent Szellem ennyire, és azért áldotta meg ezt a filmet, mert valójában valójában így volt, mert tényleg így volt, hogy Jézus annyira volt természet feletti, mint amennyire természetes volt, és fordítva. Tehát, hogy ő benne nem volt ez az ilyen elvontság, ez a spirituális elvontság, ez a lebegő ilyen, mit tudom, micsoda, ez a megnyúlt arcú, ilyen sápatag, ilyen kikerekedett szemű és levitáló figura egy ilyen glóriával a feje fölött. Tehát ő nem volt ilyen, hanem teljesen húsvér volt, és mégis természet feletti volt. És mégis több csodát tett, mint bárki más a világon. És tehát, értitek, tehát ez fantasztikus, hogy ez egy lehetőség, ami számunkra, és majd mondani is fogom, bízom, hogy nem prédikálom el ezeket az igéket, vagy nem prédikálom az időt, hogy ezek is sorra kerülnek, tehát ilyen módon valósul meg az emberi szellemben, mint ahogy a János Evangélium 14:20-ban látjuk, hogy újjáteremtődik ugye azáltal, amikor eljön az Úr, és azt a kegyelmet felkínálja neki, hogy befogadja és elfogadja Jézust megváltónak és Úrnak, és újjáteremtődik az emberi szellem, beköltözik a Szent Szellem lakozás vesz ebbe az új templomba, amivé lettünk, és mennyei entitássá teszi az embereket, Isten gyermeké, így nevezik, hogy egy Isten gyermeke, vagy Krisztus teste, így is lehet nevezni az ig alapján, tehát te is az vagy Isten gyermeke és Krisztus teste, mivel Isten elválaszthatatlan az ő szellemétől és a fiától, így maga az Úr Jézus Krisztus is az emberi szellem részesévé válik a Szent Szellem által, amen?
Amen.
És így az atya is részesévé válik az emberi szellem által. Ugye emlékezzetek arra, és akkor most már megyünk a főpapi imára, de emlékezzetek arra, hogy az Efészusi Levél 2-6-ban például, mert több ilyen iga van, de most az Efészusi Levél 2-6 az mindig eszembe jut, hogy Krisztus a fej, ugye? És azt mondja, hogy ővel együtt feltámasztott titeket a halálba, és ültetett az atya jobbjára, tehát oda kerültünk szellemben. És hogy Krisztus testét képezzük igazándiból ezen a földön is, meg ugye a mennyben is, tehát hogy mi egy test, egy a test, egy a szellem, mint ahogy egy a keresztség, szóval, tehát hogy egyek vagyunk, és mégis külön is önállóak vagyunk, olyan megdöbbentő ez. Azért is tetszik nekem ez, hogy egyek vagyunk Krisztusa, hiszen ő belénk költözött, és teljesen elválaszthatatlanná lettünk a mi emberi szellemünk szempontjából az Istentől, az Atyától, a Fiútól és a Szent Szellemtől, de mégis nem úgy, mint a gonosz szellemek, vagy mint például a buddhizmusban van egy ilyen, meg más vallásokban is van, de a buddhizmus jutott eszembe, hogy beszélnek egy nirvánáról, ahova el akarnak jutni, hogy megszakítsák a reinkarnációs köröket, és ezért mindent megtesznek, az életüket feldobják, és szóval tényleg szó szerint 8 órákat imádkoznak, mormolnak, minden, tele van a gonosz szellemekkel, és az a látásuk, hogy ők személytelenné váljanak. Csak azért hoztam fel ezt példaként. Tehát, hogy a nirván az tulajdonképpen annyi, hogy megszabadul az énjétől a figura, és ő személytelenné válik. Tehát, hogy feloldódik abban a semmiben igazándiban, amiről beszélem. Tehát, hogy feloldódik. És tulajdonképpen milyen érdekes ez Krisztusban, ugye? Ez is egy ilyen utánzata, látszik, hogy az utánzata a gonosznak. A gonosz nem tud újat hozni, drága testvérek, hanem csak utánozni tud. Csak utána lekoppintani valamit. És ebből is látszik, hogy például mi, hogy így Krisztus testét alkotjuk, és tényleg valóságosan is Krisztus teste vagyunk, egyénenként is, tehát részenként is, meg egységesen is, mégis megőrződik az emberi identitásunk. Amen?
Amen.
Tehát megőrződik az, hogy te Kati vagy Bernadett, István, akár én, megőrződik az, hogy te vagy, és ez a személyiséged, amit most azt tudod mondani, hogy én vagyok XY, ez a személyiséged, ez örök életű, tehát ez folyamatosan a mennybe is ugyanígy fogsz bemutatkozni, bár kapunk majd egy fehér kövecskét, amin valami új név is lesz, amit Jézus mondott, ez nem tudom 100%-osan mit értett ez alatt, de valószínűleg valami érdekeset, de amikor azt mondod valakinek mondjuk 1 millió év múlva, hogy szia, mit tudom én, Ernő, vagy akit ismertét a Földön, akkor ugyanúgy visz, szia Sárika, mit tudom, ugyanúgy fog vissza, tehát ez az emberi személyiséged, a pszichéd, az éned, ami te vagy, az értelmed, az érzelmed, az akaratod, megdicsőült, hogy mondjam, ezerszeres billió, inkább azt mondom, billiószoros felfokozottságban mégis te vagy. Honnan gondolom azt egyébként, hogy például, hogy az ember az intelligenciájában is, és a mindenféle szempontból az érzelmi, értelmi intelligenciájában, és a szellemi érzékenységében, és a bölcsességében, és a tudásában is, hogy ami most vagyunk, ahhoz képest a mennyei életünk és az örökkévalóságban való továbbfejlődésünk miatt, hogy sokkal, akár még 10 milliószor is nagyobb. Megmondom, miből gondolom ezt. Onnan, hogy azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy angyalokat fogunk ítélni. Tehát és ott mondja, hogy az angyalok szolgáló szellemek, és tudjuk, hogy például Lucifer, ugye annak idején így hívták, arkangyal volt, és a tudása az messze meghaladta az ember tudását, mert egy arkangyal az egy főangyali típus, mint ugye egyébként ugyanilyen Gábriel angyal is, meg ugye a Izraelnek a Mikhail, tehát Mihály angyal, tehát ők is ilyen fő arkangyalok, kérubok tulajdonképpen, tehát ilyen kérubok, azoknak az intelligenciája tehát ilyen megdöbbentő, tehát ilyen galaxisokat tudnak irányítani, meg ilyen, szóval gondolhatjátok, most fia azt mondja, hogy mi az angyalok fölött fogunk ítélkezni, tehát az embert feljebb valóvá tette, most még ez nem látszik így, ilyen módon, bár vannak bizonyos dolgok, amikről tudnék beszélni, de most nem megy ide el, hogy feljebb valóvá tette az angyaloknál, mint hogy miért? Mert Jézus is sokkal feljebb való az angyaloknál, és mi Krisztus teste vagyunk. Mi egy teljesen új emberi faj vagyunk a szó nemes értelmében, tehát a szónak nem a nemzeti nacionalista értelmében, hanem a szónak a nemes értelmében. Onnan fontos ezt tudni, hogy ez mindenkinek nyitott még, amíg a kegyelem tart. Amen. Ez minden ember számára nyitott, hogy ő is ugyanilyen emberi faj legyen, az Isten és az embernek az összekavarodás, nem tudom azt, hogy mondjam, ez az kifejezni, hogy van ez, de hogy mégiscsak belénk költözött a Szent Szellem, tehát nekünk van egy részünk, a személyiségnek az egyharmad része, ami teljesen természetfeletti, ami teljesen mennyei. Tehát mi nem mondhatjuk már azt magunkról, hogy pusztán csak emberek vagyunk, ez hazugság, ez dob ki, hogyha így beszélsz magadról. Te tudjad nagyon jó, hogy te a Krisztusban vagy, és a mennyeiben ültettél fel az ő jobbjára, mennyei állampolgárságot kaptál, és Istennek a gyermeke vagy, személynek a fénye, stb. Tehát, hogy ilyet soha nem mondj magadról, és ez nem beképzeltség, nem öntehetség, és nem, ez nem vezethet téged felfalkodásra, mert ezt nem te csináltad, de ez neked semmi közöd. Neked csak annyi közöd van ehhez, hogy amikor kopokra adott a Szent Szellem, akkor azt mondtad, hogy igen, Uram, és ennyi. Ennyi volt a te között, mindent Isten alkotott, és mindenért ő a dicsőség, tehát ővé a dicsőség, mindenért, mert ezt nem tudtuk volna megcsinálni, sehogy sem. És mi vagy az arkangyalokra visszatérve, tehát, hogy nagyon intelligensek, ugye ezt látszik, hogy Lucifer mennyire átvágta az embereket bukott formájában is, ugye, mint Sátán vagy Diabolos, hogy őnála is sokkal, kimondhatatlanul, hiszen mi Krisztus testének a részei vagyunk. Értitek? Tehát egy olyan út vár ránk, amikor elhagyjuk ezt a testet, ami csodálatos, amiért érdemes élni. Amen?
Amen.
Amiért érdemes az életet is odaadni, és érdemes letenni, úgymond Isten elé, ha nem is feltétlenül mártírnak lenni, de letenni az életet Isten, és őt követni. Amen? Ez egy csodálatos. Na, menjünk, még el nem prédikálom az időt, menjünk beszéltünk erről ugye a János 14:20-ban, ezt még csak felvillantom, és aztán, tehát itt mondja, hogy azon alapon megtudjátok, hogy én az atyában élek, ti bennem éltek, én pedig bennetek élek, és a János evangélium 17-ben Jézus tulajdonképpen imádkozik, ezt nevezzük ugye főpapi imának klasszikusan, így nevezték el, hogy főpapi ima, mert Jézus a főpap, és hogy Krisztus is az emberi szellem részesévé válik a Szent Szellem által, ahogy ezt láttuk a János evangélium 14:20-ban is, és így az Atya is, és nézzük meg tehát az Úrnak a főpapi imádságát, és próbáljuk meg megérteni, hogy mit is akart itt tulajdonképpen Jézus. Először a 2-3-as verseket.
Hatalmat adtál fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztál. Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent és a Messiás Jézust, akit elküldtél.
Amen. Tehát azt mondja, hogy ez még nem tudod megismerni azt, hogy a fiad, hatalmat adtál fiadnak, imádkozik az Úr, minden ember fölött, És azt mondja, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztat. Tehát mi egy nagy ajándék is vagyunk egyben. Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged az egyetlen valóságos Isten, és a messiás Jézust, akit elküldtél. Tehát én ezt már régebben is mondtam, vagy tanítottam, hogy az örök élet, és az előbb is céloztam rá, hogy az örök életben egy fokozatosság van a megismerésben. Tehát ott sem fogunk leállni ezzel a megismeréssel. Tehát ez nem úgy van, hogy tehát olyan távlatok nyílnak meg a mennyben, és ki tudja még, hogy hova vezet ez az egész, hiszen tudjátok, hogy a menny az, tehát hogy mondjam, az is teljesen át lesz alakítva, vagy meg lesz. Igen, tehát mondhatjuk úgy, hogy mert az egész univerzum meg lesz az ezer éves királyság, tehát erre a földre még vár ezer esztendő, az lehet, hogy nem soká elkezdődik, azt nem tudjuk, mert ugye Jézus visszajön, megkezdődik a antikrisztusi uralkodás, és jön után még ezer évig lesz ez a föld, tehát jó, nézd meg, már csak ezer esztendeje van utána, és utána azt mondja, hogy minden teljesen újjá alakít, és tehát, hogy eltűnt, és azt mondja igazándiból a Jelenések könyvének a 20. részében, hogy eltűnt az ég és a föld, és ott az egek többes számba mondja, tehát hogy ott eltűnt, tehát eltűnt, és hogy új egeket és új földet teremtett az Isten, amiben igazság lakozik, tehát nem ilyen megosztott, nem hogy igazság is, meg hazugság is, és azt mondja, akkor láttam, hogy a mennyei Jeruzsálem, tehát a mennyből elindul egy ilyen város igazándiból, ami 2000 kilométer hosszú, 2000 kilométer széles, és 2000 kilométer magas. És elindul ez a félelmetes ilyen, nem 2000, több, 20 000, bocsánat, 20 000. 20 000, számoljátok össze. De nagyon nagy ez a lényeg. Tehát, szárnyak, 20 000? Azt tudom, hogy a magassága is akkora, igen, 20 000 lesz, mert 20 000, mert mindegy, hagyjuk. Ebben nem bonyolodok bele, majd megnézem még pontosabban, de hogyha a régi mértékegységeket megnézitek, akkor valami ilyesmi jön ki, de maradjunk egyelőre mondjuk a 2000 kilométernél, az is tisztességes távolság. De mindegy, leszáll ez az objektum igazándiból az új földre, amiben már igazság lakozik, szó szerint igazsága van átszőve, és ott egy teljes, vagy mi hazánk, ami igazi eredendő, a te lakásod, vagy hát palotád inkább, az a mennyben van, az Arany utca 3-ban, most tök mindegy, minek mondjuk, de az ott van, és tehát a menny az sokkal tágabb, mint pusztán a mennyei Jeruzsálem, és a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, és gondoljatok be, ezzel együtt az azt jelenti, hogy a láthatatlan és a látható világ is újjá lett, és igazániból összenőtt, azzal, hogy leszáll a mennyei Jeruzsálem egy fizikális tárgyra, a földre, ezzel igazándiból összenő a menny a földdel. Tehát mondhatjuk így nyugodtan, nem? Mert a mennyei Jeruzsálem összenő az új földdel, ami újjá van téve, és innentől fogva egy teljesen, tehát az egy teljesen más lap a létezés lexikonából, nem tudom, tehát ez egy új lap, egy új fejezet, és addig is, amíg ez nem következik be a mennybe, amikor hazamegyünk a mennyei Jeruzsálembe, és ott egy csomó olyan dolog van, ami feltáratlan, és nem is tudjuk maximum a Szent Szem kijelentése által, de ezzel mindig nagyon óvatosnak kell lenni, hogy nehogy az ember félre vezesse, tehát mindig jól meg kell mindent vizsgálni az ige alapján, ne fogadjatok el csak úgy bármit, de az biztos, hogy egy új fejezet nyílik az életedbe, amen? Tehát ő az örök életben. Tehát és azt mondja, az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged az egyetlen valóságos Isten és a messiás Jézust, akit elküldtél. Tehát ez a megismerés, hát igazán, hogy itt ezt a szót használni, nem szeretem ezt a görög szót, nem mondom őszintén, mert ebből lett egy ilyen okkult spiritizmus, a gnosztikusok, de itt az, a megismerés az a görögben akkor is gnózist jelent, ha tetszik, ha nem, ezt a szót használja. Tehát, hogy megismerjük, megkapjuk az Istennek az egyre jobban való, ez a megismerés nem egy ilyen személytelen megismerés. Tehát ez nem olyan, hogy van egy ilyen ismeretet, hanem ez egy kapcsolat által létrejövő ismeret. Amen?
Amen.
A kapcsolat, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez a megismerés, a közösség, az Istennel való egybekelés, vagy egyesülésből származó megismerés. Mert ugye azt mondja az ige nagyon sokszor nevezi ezt a fajta, például a szexuális egyesülést is megismerésnek nevezi. Hogy ismerte az ő feleségét, Máriát, tehát ismerte, de ez nem azt jelenti, hogy addig nem ismerte, csak ez egy mélyebb megismerést jelentett, és ugyanígy van, hogy az Istennel való egyesülésünkből jön egy olyan megismerés és olyan tudás, ami már elkezdődött, amikor most felolvastuk János Evangélium 14:20-at, amikor azt mondta Jézus, hogy azon a napon megtudjátok, vagy megismertek, megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, hogy ti pedig én benne vagytok, én pedig ti bennetek, tehát hogy elindul egy ilyen, de ennek soha nincs vége. Ez az örök élet. Tehát soha nincs, soha ne képzeld úgy el az örökké valóságot, mint egy időben végtelenített dimenziót. Tehát ez nem úgy van, mert ott nincs ilyen lineáris idő, mint itt, hogy majd holnap fölkelünk, aztán lefekszünk majd. Szóval nem így, ott nem úgy működik az idő, hanem valahogy teljesen másképp, amit nem tudom, hogy, de azt lehet látni az igéből, hogy ott is van valamiféle idő, de nem olyan az idő, tehát nem olyan az idő természete, mint amilyen itt van, hiszen az időt is Isten alkotta, amen. Tehát, hogy fölötte van az időnek, hanem egy ilyen, az örökké valóság az egy ilyen, mondja valaki, hogy az örök jelen, de még az se 100%-osan igaz. Tehát az se, mert nem, azért, mert nehezen tudja felfogni az emberi lélek azt, a mennyei dolgokat, mert annyira kevés a dimenzió hozzám beérünk. Tehát az a 3 dimenzió, esetleg 4, tehát ez elég kevés, nem? Tehát nem tud felfogni, hogy mit mond erről. De azt mondja tehát a János 17:2-3-ban, hogy egyre jobban megismerjenek téged az egyetlen valóságos Istent és a Messiás Jézust, akit elküldtél. Aztán, tehát nem tudod soha megismerni teljesen Istent, ez egy örökké való folyamat, de nagyon messzire juthatsz benne, azt mondja az Úr, hogy egyre jobban, amen? Tehát az egyre jobban, az azt jelenti, hogy ma így ismerem, holnap jobban, és azután jobban, és azután jobban, aztán jobban, 2 millió év múlva már megint jobban ismerem. Értitek? Tehát egyre jobban megismerem Istent. Fokozatosan ismerjük meg tehát őt, nyilván, hogy ez mi kellünk, kell az odaszánásunk. Tehát ha nem szánjuk oda magunkat az Úrnak, akkor nehezen, akkor itt a Földön nagyon keveset látunk. Ezért látsz rengeteg olyan keresztényt, akik úgymond, hát nem, test, hát szósz, ez nem bántás, ebből meg lehet térni, ebből meg lehet szabadulni, hogy a test életét élik. Tehát a test az érzékszerveknek és a testnek az életét. És ez nem bűn, ilyen értelemben, bár a testi élet elve, a testiség elvezetheti az embert a bűnös életre, de ez az, hogy most sokat eszik valaki, mondjuk az falánkság, oké, mindegy, de az nem feltétlenül, tehát az, hogy nem foglalkozik, tehát nem jár együtt Istennel, amen? Nem beszélget vele, minden gondolata tök távol van tőle, néha azért odaszalad, hogy atyám, jól vagy, kösz, én is már megy is elérted, szóval, tehát ilyen instant megismerése van, hogy néha így beugrik, hogy csáó, atyám, jól vagy, oké, én is vagyok, oké, csüssz, 2 hét múlva találkozunk. Szóval, de amikor te, és a másik, ami nagyon jó dolog ebben a megismerésben, hogy aki benned lakik, gondolj, egy olyan személy lakik benned, akit van olyan ember, aki nem is ismer szinte semennyire sem. De benned lakik. És tehát, hogy nagyon fontos dolog az, hogy fokozatosan ismerjük meg Isten, de ez kellünk mi is, ámen? Nagyon fontos, hogy mi is nyissuk meg a kapukat, szálljunk oda. De figyelj, egy idő után ezt akartam megmondani, igen, hogy ez olyan, mint van egy olyan mondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. Tehát amíg nem eszel abból az édességből, addig nem fog kívánni, mert fogalmat sincs, hogy mi az. Így van?
Igen.
Na most ez ugyanígy van az atyával is, csak primitív a hasonlat, de mégis jó. Mert ugyanígy van, ha nem kóstolod folyamatosan az atyát, ugye a kenyér, amit az Úr ad, azt mondja, az én testem bizony kenyér, az én vérem bizonyítva, tehát amíg nem kóstolod, nem eszel az Úr asztaláról, addig nem tud ez megvalósulni benned, addig nem tud valósága lenni benned, de hogy egyre jobban, ahogy táplálkozol vele, egyre nagyobb lesz a vonzalmad is, érted? Tehát nem az lesz, hogy úgy kell rávenni magad, meg kipofozni reggel, mint amit voltak ezek a régi metodisták, emlékszem, a Wesley is csinált ilyeneket, de a régi metodisták is, hogy reggel, képzeljétek el, hogy felpofozták magukat szó szerint, mert annyira odaszállni, ez nagyon jó volt az odaszállásuk, csak már annyi, hogy reggel volt, azt hiszem, pont Wesley Jánosról olvastam azt, hogy fölkelt reggel, és egy jéghideg kút vízbe bemártotta a fejét. Tehát ilyen, csak az, hogy tudjon imádkozni. Tehát annyira, ez bizonyos értelemben jó is volt, de bizonyos értelemben kicsit túlzás. Tehát nem így akarja az Úr. de biztos, hogy lehetsz abba is, hogyha soha nem határozod el, és nem viszed végbe, hogy na, akkor most foglalkozom az atyával, aki bennem él, az igén keresztül, az imán keresztül, stb., akkor ez soha nem, tehát ez soha nem fog ez megtörténni, mert nem fogja magát rá kényszeríteni. De hogyha nem történik meg, akkor nem lesz számodra vonzó. Akkor a, mit tudom én, a gesszenpüré vonzóbb lesz, mint az, hogy egy 10 percet beszélgess Istennel. Értitek? Azért, mert nem látsz benne semmi élvezetet. Nem tudom, az élvezeti érték a gesszenpürének nagyobb lesz, mint az Istennel való beszélgetésnek. De ez megfordulhat egyébként, ha az Úrral játsz és folyamatosan átadod magad, egy idő után olyan vonzásába kerülsz, mert az Atya nagyon vonzó. A Fiú nagyon vonzó, és a Szent Szellem nagyon vonzó. Tehát egy olyan erőtérbe kell az ember, hogy nem tudsz így leállni, ezt nem tudod abba hagyni, nagyon vernek akkor sem. Tehát nem tudsz így leállni, mert az örök élet benned van. És benned van az a tűz, és egyszerűen csak azt akarod, hogy tevőlegesen is, tehát hogy igen, akkor akarok vele beszélgetni, akarom az igét, és kijön belőled mások felé, és nem akarom túl prédikálni, mert most csak az elején vagyunk ennek, és már nagyon kevés időnk van. Nem baj, maximum itt folytatjuk az nem hajtatatára, hogy szokták mondani. Oké? A János 17.13-tól, tehát én úgy vettem ezeket az igét, hogy az a János 17.2-3, és utána átértem egyből a 13-as igére. Nézzük, hogy meddig jutunk el, János. 17, hol vagy? 13. Itt van.
Atyám, most hozzád jövök, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket.
Mi a véleményed? Amikor az Úr imádkozik valamiért, akkor meghallgatja az Atya, vagy nem? Jézus mindig meghallgatja az Atya, nem? Azért is nem megyünk Jézus nevében, az imában, mert az olyan, mintha Jézus imádkozná, nem? Tehát amikor Jézus nevében megyünk az Atyához, az olyan, mintha Jézus imádkozna. Azért tudhatod, hogy amikor Jézus nevében imádkozol, és olyan dolgok, amik nem ellentétesek az Isten igéjével, akkor azt Isten meghallgatja, ez 100%. Tehát az, hogy amíg ezen a világon imádkozom azokért, akik hozzám, figyelj, miért imádkozott Jézus? Hogy az örömöm egészen betöltse őket. Érted? Tehát elvárhatod azt, hogy Istennek, az Úr Jézusnak az öröme, ami ő benne volt, nem csak egy része, hanem az ő saját öröme. Tehát azt mondta, hogy az én örömöm, amen? Az én örömöm egészen betölts őket. Tehát abszolút, ezt Jézus imádkozta, hogy azért imádkozom, azért jövök hozzád, hogy azt mondja, hogy amíg ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betölts őket. Az öröm a legnagyobb erőforrás, az Isten öröme a legnagyobb erőforrás, amit el tudsz képzelni. Az Istennek az öröme, az lerázza rólad a fáradtságot, az lerázza rólad a menny az ugye ott nincsen fáradtság. Sőt, van, aki ma olyan mértékben is elmerült az Úrral való kapcsolattartásban, hogy már igazániból úgy kellett rászólni, hogy hello ember, aludjál is azért, mert van tested, ne feledkezz már el a testedről. Bárcsak ma ott tartanánk, amikor rám kéne szólni, hogy te ember, ne feledkezz már, hogy van tested, ez azért egyén rendesen vagy, érted? Tehát van olyan ember már, aki annyira, de van olyan, aki meg viszont még életében nem lépett be, nem foglalkozott, 10 percet nem látkozott, érted? Tehát az se jó. Tehát valahol meg kell találnotok a ti nektek való egyensúlyt ebben. Amen. A Szent Szellem megmutatja. És általában ez pici falatokkal kezdődik. Amen.
Amen.
Ez egy pici falatokkal kezdődik. Az ember, például itt van az Isten tisztelet is. Eljárok Isten tiszteletre, énekelek Istennek, hallgatom a tanításokat, gondolkodom ezek felől, és egyre nagyobb realitást kap a szívedbe az Úr, és egyre jobban betölt az öröm. Amen. És a Jézus öröm, a saját öröme lesz benned. Amikor az Úr imádkozik, tehát valamiért mindig meghallgatja az Atya. Nézzük meg még a 14-es verset is. De most már ezen csak egy kicsit. Igen.
Átadtam nekik üzenetedet, Atyám. Akik ehhez a világhoz tartoznak, gyűlölték az enyémeket, mert ők nem ebből a világból valók, ahogy én sem tartozom ehhez a világhoz.
Amen. Tehát figyelj, azt mondja az Isten igéje, hogy te, hogyha szellemben, benned a Szent Szellem él, ha újjászülettél, mert hiszel Krisztusban, akkor arról is bizonyosságod van belül, hogy te nem ebből a világból való vagy, hanem a mennyből. Amen. Ezt maga Jézus több helyen is egyébként megerősíti. Tehát ezt tudnunk kell, és már sokat beszéltem, hogy hogy nem-e világból valók, azt mondja, hogy nem tartozunk, nem ez a világhoz tartoznak. Azért gyűlöl a világ szellemiségével, tehát emberiségben nem tartozol. És azt mondja, nem vagyunk ebből a világból valók, ahogy Jézus sem, mert ugyanúgy nem vagyunk. Tehát nekünk a menny az életterünk, az igazi életterünk a menny, amen. Tehát, hogy ott vagyunk. Ott vagyunk elevenünkben, és mindent onnan kapunk a mennyből. Most csak a 15. vers, és a 16. most ezt hagyom a végére, aztán majd innen fogjuk folytatni, de figyeljetek! A 15. 16. vers, ez nagyon érdekes, mert itt van, amiről az előbb beszéltem is valami kapcsán.
Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem.
Oké, ezenki nem erre akartam... Várjál pillanatra. Most ezt elmondom, tehát hogy ez mivel kapcsolatos, és csak mással akartam lezárni, csak azt hiszem, hogy ez itt van a 15-ösben, de azt mondja, hogy nem akarom azt, hogy Isten kivegyen a világból benneteket. Amen. Tehát nem arról van szó, hogy az ember ilyen elvont, spirituális, ilyen hiperszellemiség lehet. Tehát igenis, hogy megmaradunk a húsfér valóságunkban, úgy, hogy közben a vakok szemei megnyílnak, a sánták járnak, a némák beszélnek, a szegénység eltűnik a környezetedbe, a békétlenség eltűnik, a lelki és nehézség. Tehát úgy, hogy közben az csád, mint az Úr. Amen?
Amen.
Tehát ez egy csoda, én nem tudom, ez egyedülálló. Higgyétek el, hogy ilyen nincs, sehol ilyet nem találsz. Mindenhol, ahol valamilyen más vallás felüti a fejét, vagy ahol van, soha nincs ilyen. Ilyen nincs, hogy ugyanaz vagy, mint ugyanazt teszed meg. Ilyen nincs, hogy és közben eszel, iszol, táncolsz, mint ahogy Jézus. Tehát értitek? Tehát ilyen nincs. És ettől látszik, hogy ez mennyire, hogy Isten örvendezett, amikor megteremtette a világot. Tehát nem úgy van ez, hogy ezt a világot utálja, a világ szellemiségét, ami meg van rontva a gonosz által, azt utálja és gyűlöli. De magát a világot, a tájakat, meg a többi dolgot, amelyhez tartozik, az szereti és örvendezett Isten. Tehát egy jó ételnek is lehet nagyon örülni. Amen? Tehát ez nem tilos. Érted, nyugodt örülj egy jó ételnek, egy jó kirándulásnak, ezek jó dolgok, töltsd meg ebben is, is Istent lásd, hogy mennyire jóságos. Az, hogy neked ételed van, nem olyan természetes, hogy van ételed. Én olyan finom ételeket szoktam enni Veronika jóvoltában, hogy nagyon hálás vagyok, értitek? Mert az nem természetes, hogy csak úgy eszünk jó ételeket. Nem? Tehát ez higgyétek el, elmész egy pár kilométerre arrébb, pár száz, vagy pár ezer, és már nincs ott ilyen, ott már nincsen. Nincs. Mert valami háborúban, vagy más dolgok vannak. És ott is megerősítette, ugye, hogy nem ez a világhoz tartozok, mint ahogyan én sem, és ez fontos. És amivel befejezem, de aztán majd vissza fogunk ezekre térni jövő héten, a 20. versnek hát jó, legyen akkor a 20-21. vers, hogy legyen kerek. Ebben fogjuk akkor befejezni a mai alkalmat.
Atyám, nem csak őértök imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem.
Ezt fogom még magyarázni, mert nagyon sok minden van benne. A legfontosabb az, hogy az Úr kiterjesztette, most ebben a lezárásban, hogy az Úr kiterjesztette ezt az imát, mert mondhatjuk azt, hogy hát igen, tudom én, hát könnyű ugye azoknak a tanítványoknak, akik Jézus idejébe éltek, hát őértük imádkozott, és nem. Nézzek a 20. versben, hogy atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem, és itt igazániból az ő szavukra, és az ő szavuk az ige. Amit az apostolok hirdettek, az folyamatosan az terjed, és máig is terjed. Tehát amit Jézus imádkozik a János Evangélium 17-ben, egyértelmű, hogy kiterjesztette ezeket az imádságokat, mint te rád, én rám, akik a jövő héten születnek, meg azokra, akik 100 év múlva, bár akkor már lehet, hogy nem fognak, bár, de a 1000 éves királyságban fognak születni emberek, kiterjesztette az imát minden emberre, aki élt, él vagy élni fog. Ezek az imák, aki az övéi, tehát az övéiért imádkozott. Értitek? Ez nagyon fontos, hogy amikor ezeket vizsgáljuk, ezeket az imádságokat, akkor lássuk meg, hogy Jézus nem csak azokért a tanítvány, mert sokszor szokták ezt mondani, és nekem kicsit van fura is, amikor ezt mondják, hogy ó, hát az apostolok idejében még ez volt, akkor még az Isten így viselkedett, most másképp viselkedik. És vagy mondanak ilyet is esetleg erre az imára, hogy igen, de hát tudom, mert olyanok terülnek ki, már most egy csomó minden. Most, ami kiderült az imából, ebből az imából, amit vizsgáltunk, ilyen dolgok, hogy mi a mennyhez tartozunk, Jézus saját öröme a miénk, amen?
Amen.
Hogy teljesen egy más hazánk van, a mennyei hazánk, hogy teljes egységben vagyunk ővel, hogy ő bennünk él, hogy mi is ő benne élünk. Már most egy csomó olyan dolgot, információt kaptunk a János Evangélium 17. részéből, ebből az imából, ami mások lehet, hogy tagadnak. Tehát azt mondják, hogy nem, már mi az, hogy bennem, én csak egy nyomorult tetű vagyok, érted? Tehát örülök, hogy kapirgálok. És érted? Szóval, hogy valaki, aki, érted? De ez nem igaz, hát Isten gyermeke vagy. Amen? Ez Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke pedig nem nyomorult, és főképp nem tetű. És főképpen nem egy ilyen szánalmas szegény valaki, hanem az Isten gyermeke az Isten dicsőségét ragyogja. A világra Isten szeretetét, Isten dicsőségét, Isten jóságát, és egyben ez formálja az identitásunkat is, és nagyon fontos dolog, tudom, hogy ez ilyen divatos dolog manapság, hogy az identitásunk, hogy akarod megvalósítani önmagadat. Nekem különben egyébként az a véleményem, hogy amikor valaki kérdezni tőlem, hogy te hogy akarod magadat megvalósítani, azt mondanám, hogy sehogy. Azért se, hogy mert engem nem kell magamat megvalósítani, engem az Isten valósítson meg, és én azt akarom megvalósítani, amivé lettem Krisztusban. Amen. Tehát én nem akarom magamat, tehát úgy látom azt, és te is látod biztos, hogy magam, mi az a magam. Persze, én Krisztusban vagyok bárki. Krisztus nélkül tulajdonképpen semmit, nem? Krisztus nélkül mi az ember igazándiból? Tiszteletre méltó, persze. Persze, hogy mert Isten képe. Persze, hogy szeretjük az ember, na de magamat, nem akarom magamat megvalósítani. Te is hiszem, hogy ezen van az állásponton vagy, vagy ha nem, akkor majd leszel, hogy megértesz, hogy mi azzá akarunk lenni, az valósuljon meg az életünkben, azt szeretnénk mindannyian, én hiszem, amit Isten tervezett nekünk, amit az Atya tervezett, már rég az örökké valóságban, amen? Hogy az valósuljon meg. Én nem akarom például a régi énemet megvalósítani, értitek? Tehát én nem akarok a régi énnek a megvalósításába fogni, mert az már eltűnt, vége van a régi énnek, az már nem is él, megszűnt, meghalt a kereszten. Másosorban semmi olyat nem találtam benne, most így visszanézve a múltban, amit visszakívánnék, vagy amit bármivel is szeretnék közösséget vállalni. Én új teremtés vagyok, ahogy te is. És ebben kell élnünk, amen? És így tartsuk a kapcsolatot az Úrral, folyamatosan veled, bújjunk bele, hogy ő belénk bújt. Mondhatjuk úgy is. Tehát értitek? Tehát legyünk egyé az Úrral a lelkünkben is. A szellemünkben már egyek vagyunk, egyre jobban legyünk a lelkünkben is, az értelmünkben, a gondolkodásmódunkban, a szándékainkban, a döntéseinkben, az akaratunkban, az érzelmeinkben, úgy mindenben ugyanazok legyünk. Amen?
Amen.
És Isten ezt megteszi, mert nagyon kedves, hiszen ő él bennünk, és nagyon szeret minket, olyannyira, hogy alig várja már, csak az övé legyünk, és senki másé nekünk, csak az övé. Na, én körülbelül ezzel fejezném be, nagyjából ennyi volt, mert nem akarom túl prédikálni sem, meg ez is rengeteg információ, ami most így elhangzott, és tudom azt, hogy az ember kikicsípked egy-egy morzsát, ma az is jó ezekből, én magam is ugyanígy vagyok, mint ti. Tehát így beszélek, és akkor így visszahallgatom néha, még nem tudom mindig visszahallgatni, de amikor visszahallgatom, vagy belehallgatok legalábbis, és egy-egy dolgot ugye megértek belőle, vagy más tanításokból is egyébként. Na, van-e valakinek valamilyen hozzáfűzni valója, vagy kérdése ennek kapcsán, vagy felmerült így a prédikáció közben bármi kérdés? Akkor most látom, hogy írtatok is. Nekem is sokszor rossz, de mi? A képe? Ja, zöldek vagyunk? Hát, most is? Munkám, van baj, van a képe, zöldek vagyunk? Vagy nem vagyunk ufók. Lehet, hogy azért, mert nekem
igen, is egyfolytában zöldek vagytok, meg ilyen lila villogás van, ilyen kockás.
Tudom, hogy miért.
Tehát olyan rossz a szemnek,
ja,
azért nem is
várjatok, lehetni. Várjatok. Most megnézzük. Én tudom miért egyébként, mert használok egy ilyen fényszűrőt a munka közben, és Bár azt kikapcsoltam, de az éjszakai fényt azt mindjárt leveszem, és akkor mindjárt jobb lesz. Bocs, ezelőtt olvastam volna, vagy szóltatok volna, akkor... Tudjátok, használok munkaközben, 8 órát dolgozom számítógépen, van akkor 10-et, és mindjárt pillanat. Hát akkor... Elméletileg. Na. Most milyenek vagyunk?
Ugyanolyan, mint ott. Villogás van még, mindig meg zöld az egész.
Tényleg, mindenki így látja?
Hát nem tudom, de én igen.
Most így látjátok, hogy villogás meg zöld?
Nekem nagyon jó. Tiszta, éles kép. Nekem jó.
Most jó, most is jó, vagy az előbb is jó, vagy prédikáció alatt is jó. Így is jó? Látom. Így is jó?
Marika, így jó. Is jó.
Jó?
Igen.
Akkor jó.
Hát akkor...
Akkor nem tudom, akkor, hogyha Marikát többieknek jó?
Juditka is írja.
Mit? Nekem nem, azt írja a Niki. Nekem nem, azt írja a Tündi. Marika azt mondta, hogy nem. Hang jó, szerencsére. Katus írta, hogy zöld és színes villogás van folyamatosan, nekem is.
Fölötte. A Juditka is írta.
Hát akkor a három, a kettő. Hát nem tudom. Nekem rendben van, írja a Niki. Teljesen jó, mondja Tündi.
Most jó.
Most jó. Na, majd máskor leveszem, teljesen bocsánatot kérek, akkor tehetek az éjszakai fény, mert tudjátok, én csak avatok dolgozni a szemem miatt, mert egyfolytában néznem a képen.
Hát de nem biztos, hogy ez a baj, lehet, hogy nálam van a baj, hát most nem tudom.
Hát, hogy a többieknél jó, úgy nagyjából.
Hát, hogy a túl, hát, és akkor nálam miért nem jó?
De nem tudom. Lehet, hogy a fény viszonyok olyanok. Niki már írta, és most egyébként milyen, és írjatok már egyszer, aki, hogy jó-e vagy nem. Most le visszatett.
Teljesen jó.
Teljesen jó, azt írta Tündi. Nálam is jó, írta István.
Mindegy, most lefotóztam, és akkor majd elküldöm neked.
De a többieknél jó, azt mondja.
Na jó, hát hála Istennek,
na, örülök az neki.
Legalább a hang az jó volt, és hallottam az egészet.
Hál az úr.
Legalább az jó volt.
Most jó.
Úgyis.
Ha, mondja a Juditka is, hogy most jó neki. Nem, nekem is jó volt minden, azt mondja Niki. Uh-huh. Na, dicsőség azon. Uh-huh. Na, testvérek, van-e valakinek kérdése ebben a témában, vagy bármi hozzáfűzni valója, vagy bármi egyéb? Hogy valamilyen kérdés, vagy akár hozzáfűzni való? Tehát akartok-e bármit ezzel kapcsolatban? Vagy mindenki minden megérted? Megmondom szintén, én úgy érteni értettem, de nagyon sok olyan dolog van, amit nekem is többször át kell gondolnom, rágnom. Elmélkednem rajta, meg ilyesmi. Én magam részéről. Lehet írni is egyébként, ha akartok kérdést. Nem muszáj így beszélni hanggal, tudjátok. Mindig megvan az a lehetőség. Ha valaki szeretne valamit kérdezni.
Nekem minden érthető volt.
Dicsőség az Úrnak akkor. Az nagyon jó. Még egy 10 másodpercet várok, hogyha valaki esetleg szeretne valamit. Niki, neked is érthető volt? Meg hogy van-e esetleg valamilyen kérdés Istvánnak, Juditnak, bárkinek, Berni, Detikének, vagy akár Detike, hogyha hozzáfűzöl valamit, ugye szoktam kérni, amikor van, ha éppen van valami, amit hozzá szeretne fűzni szívébe, hogy ő neki ez szakmába vágó is, mint teológusnak. Na. Tartalmas alkalom, dicsőség. Köszönöm, dicsőség az Úrnak. Akkor örülök. Figyelj, akkor, ha senkinek nincs ima külön így konkrét, akkor Marika légy szíves, amit szerintem felkérnek, mert a Marikát mindig fel szoktam kérni, hogy mondj egy néhány szót.
Tulajdonképpen kimerítő volt a számunkra, mert nagyon részletes volt, úgyhogy az én számomra legalábbis köszönetet mondok, mert ez csodálatosan mindent elmondtál, ami a számunkra lényeges és fontos. Én legalábbis így éreztem, és így tudom, mert ami a legfontosabb, az, hogy az Atyával, az Úr Jézussal közösségbe lehessünk, hogy egyre jobban megismerhessük. Hát tulajdonképpen ez az egész hívő életünknek a lényege. És ő ezt nagyon kimerítetted, és nagyon köszönöm.
Dicsőség
az én számomra legalább. Köszönöm.
Dicsőség az
Úr. Áldjon az Úr benneteket.
Téged is. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük szépen, drága Marika, hogy ezeket
elmondtad.
Nagyon jó az Úr tényleg. Jó, tesók, akkor énekeljünk még egy dalt az Úrnak.